Rogán Antal a Fidesz új frakció vezetője elődje Lázár János a miniszterelnökséget vezeti államtitkárként. Magyarul kért fájdalomcsillapítót, ezért nem kapott, egyre gyakoribbak Romániában a hasonló esetek. Bezárt az egyes terminál, várhatóan 5 évig nem működik majd a régi reptér. Ismét rengett a föld Olaszországban, 15 halálos áldozatot követelt az újabb földmozgás. Jó reggelt kívánok! Rogán Antal lett a Fidesz új frakció vezetője, elődje Lázár János a jövőben a miniszterelnökséget vezeti államtitkárként. Rogán Antal június 2-ától irányítja a Nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselőcsoportját.
Az új frakcióvezető megválasztása volt az egyetlen napirendi pont a Fidesz képviselőinek ülésén. Erre azért volt szükség, mert a miniszterelnökség élén Lázár János eddigi frakcióvezető dolgozik majd. Az ő helyét Rogán Antal veszi át a frakció élén július 2-ával. Rogán Antal szerint az ország újjászervezésére kaptak felhatalmazást 2 éve, ezért a kormány első 2 évében az ország problémáira koncentrált a frakció, például az államadósságra.
Ha az elmúlt 2 esztendő Magyarország fontos problémáiról szólt, akkor a következő 2 esztendőben a Fidesz képviselőcsoportjának, azt is mondhatnám, az átlag emberek problémáira kell összpontosítania.
Rogán Antal közölte, június 1-jével lemond fővárosi közgyűlési mandátumáról, de 5. kerületi polgármesterségét és a parlamenti gazdasági bizottsági elnöki tisztségét is megtartja. A miniszterelnökséget júniustól államtitkárként vezeti Lázár János. Ő azt mondta, változni fog a miniszterelnökség feladat és hatásköre, erősödik majd a koordinációs jelleg a kormány és a minisztériumok között.
Nem demokratikus deficit van Magyarországon, hanem súlyos szociális deficit van Magyarországon. Rengeteg áldozatot hoztak az emberek az elmúlt 2 esztendőben, most már sikerekre van szükség mindenkinek a személyes életében is, ezért az áldozatvállalásoknak a gyümölcseit és az eredményeit is fel kell tudni mutatni. Tehát a következő 2 évben.
A miniszterelnökségnek 2 államtitkára is lesz. Szijjártó Péter, aki a miniszterelnök nemzetközi kapcsolataiért felel, Győri Tibor pedig jogi munkát végez majd.
A jelenlegi kormány olyan célokat tűzött maga elé az elmúlt 2 évben, amelyeket egyik korábbi kabinet sem mert kitűzni, ezt mondta Girosszász András a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában. A szóvivő az elmúlt 2 évet értékelve kiemelte, hogy 2,5 millió helyett csak nem 4 millió ember fizet adót. Az állam és a háztartások mellett a nagyvállalatokat is bevonták a közteherviselésbe, valamint átalakították az egészségügy és az oktatás rendszerét is. A kormány szóvivő szerint a magyar kormány elmúlt 2 évének erőfeszítéseit a pénzpiacok is kezdik értékelni. Jávor Benedek szerint az elmúlt 2 évben a Fidesz csúcsra járatta a korrupciót, az ügynökakták nyilvánosságra hozatala helyett pedig a sunyogást választotta. Az LMP-s politikus úgy véli, a gazdaságpolitikát a fejetlen ötletelés jellemzi. Mesterházi Attila, az MSZP elnök frakcióvezetője szerint az Orbán kormány első 2 éve megszegett ígéretekkel, a munkanélküliség növekedésével, gazdasági csőddel és a jogállam szétzilálásával jellemezhető. A Jobbik elnöke, Vona Gábor azt mondta, az elmúlt 2 év a nagy szavaké volt, az ország sorsa ugyanakkor érdemben nem változott semmit. A VMS elsősorban a megalakuló szerb kormány programja érdekli, és azt szeretné elérni, hogy a párt programjának minél több eleme kerüljön be a kormány programba. Ezzel kapcsolatban a jövő héten kezdődnek tárgyalások. Az önkormányzati pozíciók tekintetében viszont a VMS már elkezdte a megbeszéléseket. Az előzetes egyeztetések szerint a párt több polgármesteri helyre számíthat, mint az előző ciklusban.
Én azt gondolom, hogy az a elvi megállapodás, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mindenhol, ahol csak lehetséges része legyen az önkormányzati többségnek, ez a megvalósulás útján van, és ez azt fogja eredményezni, vagy azt tudja eredményezni, hogyha minden rendben lesz, akkor 2-vel több polgármester lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek, mint az előző ciklusban volt.
Tökés László szerint nem elég a múltat dicsőíteni, a jövőt kell építeni, ezt közép-erdélyi kampánykörútjának záróállomásán mondta az erdélyi Magyar Néppárt védnöke. A mezőségi széken arról is szó volt, hogy a népesség csökkenésére és az elvándorlásra a turizmus jelenthet megoldást.
Szék a megmaradás mintapéldája, fogalmazott a hétfői közösségi találkozón Tőkés László európai parlamenti képviselő, utalva a tatárjárásra. Ám hozzátette, a hagyományok ápolása önmagában kevés a közösség fennmaradásához.
Nem lehet megélni a múltból, nem lehet megélni abból a csodálatos kultúrából önmagában, amit a székiek maguknak mondanak, hanem a haladó hagyomány kifejezést alkalmaznám. Itt a múlt a kiinduló pont, de a jövőt az ő saját kezükbe kell venni.
A széki hagyományos táncrendet, a négyest Budapesttől Japánig mindenütt ismerik. Erre alapozva csábítan a turistákat Székre Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke.
Az értékhalmaz miatt, amelyet az évszázadok alatt a székiek felhalmoztak, ehhez képest sajnos Szék nagy lemaradásban van a megyei és a általában a tágabb környék településeivel szemben. Ezt kellene pótolni.
Széken minden harmadik ház üres, fogalmazott Nagy István, a Magyar Polgári Párt polgármester jelöltje. Így új munkahelyekre, gazdasági lehetőségekre van szükség, ezek egyike lehet a turizmusipar.
Hirdetni, mindenképpen hirdetni azt a lehetőséget, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Szék, tehát egy megállóhely, azt már tudom a magyarországi vendégeimtől, hogy egy megállóhely, egy pihenőhely lehet a Budapest és a Székelyföld közt, és ezt mindenképpen ki kellene használjuk.
Széken az 1992-es népszámláláskor több mint 3000 magyar élt. Számuk azóta folyamatosan csökken. A tavalyi adatok szerint a 2400 lakosból 2300 volt magyar nemzetiségű.
Magyarul kért fájdalomcsillapítót, ezért Magyarországra küldte a beteget egy nagyváradi gyógyszerész. A patikus azt is hozzátette, hogy szerinte hamarosan büntetni fogják azt, aki magyarul szólal meg Romániában. Az eset nem egyedi, egy hónapja az egyik váradi zálogfiók alkalmazottját figyelmeztette egy ügyfél, hogy nem kívánatos két nyelven beszélnie.
Ez volt első szava, beszéljek románul.
Fájdalomcsillapítóért jött a patikába a nagyváradi B. Ilona. A gyógyszert magyarul kérte, a patikus azonban azt mondta, beszéljen románul, ha azt akarja, hogy kiszolgálja.
Romániában élünk, és itt mindenki köteles románul beszélni, ővele is, meg mindenkivel. A román kenyeret eszünk, román állampolgárok vagyunk, és jött mint egy betanult szöveggel, ami számomra nagyon-nagyon megalázó volt.
Két héttel ezelőtt ugyanebben a gyógyszertárban már előfordult hasonló eset. Akkor egy másik alkalmazott mondta az idős hölgynek, hogy románul beszéljen. Ezért jogászhoz fordult. Az ügyvéd azt mondja, lehet jogorvoslatot kérni, de csak ha van bizonyíték.
Diszkriminációs esetek nem tartoznak a bűncselekmények sorába.
Ez pedig problémát jelenthet, mert a biztonsági kamerák felvételét csak bűncselekmény gyanúja esetén köteles kiadni a patika. A diszkriminációval egy külön kormányzati intézmény foglalkozik.
Az országos diszkrimináció ellenes tanácshoz kell egy panasszal, egy petícióval élni, ehhez szükség van tanúra vagy más jellegű bizonyítékra, majd a tanács ezt kivizsgálja, és a törvény által szabott szankciók közül, ami a diszkriminációs kihágásokra vonatkozik, kiszab egy szankciót.
Ez lehet figyelmeztetés, vagy 400 és 4000 lei, azaz 30 ezer és 300 ezer forint közötti pénzbüntetés, ha megalapozottnak tekintik a sértett panaszát.
Az 1964-es eseményekre emlékeztek Nagyváradon. A helyi párt és városi vezetés akkor határozta el, hogy városrendezés címén lebontatja a püspöki székesegyházat. A hívők azonban összefogtak, és a város polgárai napokig tartó élőlánccal megvédték a templomot.
Mindegy, nehéz volt a helyzet, de ennek ellenére nem hittünk. Ez megtörtént.
Ránc László római katolikus plébános 16 éves kamaszként vett részt az imavirasztáson. Éppen pünkösd előtt hirdették ki, hogy az épületet kedden le fogják bontani. Ám pünkösd hétfőn a templom zsúfolásig megtelt hívekkel. A templom körül másfél ezer idős ember gyűlt össze.
Nem is annyira a kamaszok lelkesedése védte, hanem az öreg nénik, akik már körülállták a templomot, és régi szép egyházi énekeket énekeltek, és mondták a rózsafűzőt reggeltől estig, és estétől reggelig.
A protestánsok és a román ortodox hívők is nyíltan támogatták a katolikusokat. A városi építkezési vállalat sem volt hajlandó elvégezni a bontást, sőt, még a környező falvakból sem tudtak erre a munkára embereket toborozni. A megtorlás természetesen nem maradt el. 13 személyt tartóztattak le és ítéltek el államellenes szervezkedés címén a tiltakozók közül.
De azt kell tisztelni, úr mindig azt mondta, Irmoska, menj haza, nincs mit itt keressél. Sose tudtam, hogy miért. Hát évtizedek után tudtam meg, hogy hát sajnos több személyt elvittek a börtönbe, szóval a rendőrségre is megverték.
Az ellenállás azonban nem volt hiába való, mert a román pártvezetés megkátrált. Nagyváradon ünnepi szentmisével emlékeztek meg a 48 évvel ezelőtt történtekről.
Bezárt a Liszt Ferenc repülőtér egyes terminálja. Tegnap este repült el az utolsó magyar gép az egyestől Stuttgartba. A felszállás előtt a pilóta angolul köszönt el a régi termináltól. A repülőtér dolgozói a kifutói pályán búcsúztatták az utolsó felszállógépet. A legutolsó utas éjfélkor hagyta el az épületet, utána az ajtókat is bezárták. A büfék és a kiszolgáló egységek leltároztak és költöztek. Utána pedig lehúzták a rolót. Éjszaka már a bútorokat is átvitték a kettes terminál épületébe. Sok olyan kiszolgáló helység is van, amely több év után a terminállal együtt kénytelen bezárni. Mától minden légitársaság a kettes termináról közlekedik. A mai naptól a buszok sem állnak meg az egyes terminálnál. Az épületet a tervek szerint 5 évre zárták be. Az ügyészséghez fordult a Honvédelmi Minisztérium amiatt, hogy a Honvédség a 2006-os zavargások előtt fegyvereket adott át a rendőrségnek. 106 gránát nem került vissza a Honvédség raktárába, ezeket a rendőrök valószínűleg felhasználták. Hende Csaba honvédelmi miniszter alkotmányellenesnek és jogsértőnek nevezte az eljárást. Szekeres Imre volt miniszter ezzel szemben korábban azt mondta, jogszerűen jártak el.
Komoly sérülést vagy halált képes okozni.
9 ilyen gránátvetőt és hozzájuk tartozó 593 darab könnygázgránátot adott át a honvédség 2006 őszén a rendőrségnek.
Egyértelműen jogellenesnek, jogsértőnek és ilyen értelemben az alkotmány vonatkozó szabályrendszerét is sértőnek minősülnek.
Az átadásról állapította meg ezt a most elkészült jelentés. A honvédelmi miniszter azt mondta, haditechnikai eszköz békeidőben csak akkor adható át a rendőrségnek, ha ezt a parlament kétharmados többséggel támogatja, máshogyan nem. A 46 oldalas jelentés szerint azonban a volt honvédelmi miniszter Szekeres Imre a fegyverek átadására szóban adott utasítást törvénytelenül. Ő korábban azt mondta, jogszerűen jártak el.
2003-ban kötöttek egy megállapodást az Országos Rendőrfőkapitányság és a Honvédvezérkar arról, hogy adott esetben ilyen eszközökkel egymást kisegítik a raktárkészletből.
Hende Csaba azt mondja, ez a megállapodás egyszerű technikai kiképzési megállapodás volt.
Egyetlen olyan szó, vagy mondat, vagy pont sincs ebben a megállapodásban, amely akár csak utalna is honvédségi fegyverzeti eszközöknek a rendőrség részére történő átadására. Nincs ilyen pontja, mert nem is lehet, törvényellenes lett volna.
Hende Csaba azt is közölte, az eszközök átadásában résztvevő katonák közül már senki sincs aktív állományban, és a jelentést elküldte az ügyészségre. 2006. október 23-án és az azt követő tüntetésekben a balsai jelentés szerint soha korábban nem tapasztalt törvénytelen brutalitással léptek fel a védtelen és békés polgárokkal szemben a rendőrök. A rendőri túlkapások áldozatainak az állam azóta 100 millió forint kártérítést fizetett ki.
15-en meghaltak Észak-Olaszországban, ahol tegnap ismét földrengés pusztított. A földmozgás középpontja ugyanott volt, mint egy hete, Bolognától 40 kilométerre északra. A rengés szinte egész Észak-Olaszországban érezni lehetett. Az utóbbi napokban több száz utórengés volt Olaszországban.
Ez a rengés erősebb volt, és tovább is tartott, mint a múltkori, mondja ez az asszony. 9 nap telt el a legutóbbi észak-olaszországi földrengés óta. Sok helyen még el sem takarították az összedőlt épületek törmelékeit. A Szent-Agostinói városháza is akkor rongálódott meg. Most az 5,8-es erősségű földmozgásban azok a házak is összedőltek, amelyek az előzőben csak megsérültek. Ezekben a sátrakban élnek az akkor kitelepítettek, körülbelül 7000 ember. A mostani földmozgást a táborban is megérezték. A mentő alakulatok azonnal elkezdték átvizsgálni az összedőlt épületeket. Túlélők után kutatnak. Ennek a férfinek szerencséje volt. A rengés pillanatában munkahelyén egy raktárban tartózkodott. Én bent voltam, és borzasztó volt. De szerencsére jól rögzítettük a gerendákat, mondja. Az olasz miniszterelnök azt ígéri, a kormány segítséget nyújt a katasztrófa sújtott a térségnek. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a legrövidebb időn belül mindent megteszünk azért, hogy a térségben az élet visszatérhessen a normális kerékvágásba, mondta Mario Monti. Olaszországban legutóbb 2009-ben L'Aquillában volt pusztító erejű földrengés. Akkor 300-an haltak meg.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Azt akarom, tudják, hogy a nyomukban vagyok.
Sárkány azt mondja, hogy tartanunk kell valami doktor Antekértől.
Sárkány, hova vitte Szávát? Miért érdeklődik most a lányom után? Itt én kérdezek.
Száva édesapja, Sándor Mátyás gróf.
A kislányt? Sárkány magának őrzi már 15 éve.
Igazságtevő bírónak képzeltem magam.
Miben reménykedik?
Semmiben.
Sándor Mátyás. TV-filmsorozat Verne Gyula regényéből péntek este 20 órakor a Dunán. Következő műsorunkat HD minőségben sugározzuk itt a Duna Televízióban.
Edward Megan Forsternek az első regénye az Ahol angyal se jár, a Kartafilusz kiadónál látott most napvilágot, Merényi Ágnes fordításában. Ez egy 1905-ös könyv, és hát az alaptörténete az egy olaszországi utazás, kultúrák találkozás és vérmérsékletek találkozása. Mi a fontos ebben a személyes nézőpont és a viktoriánus hangulat alól való kiszabadulásnak a vágya, vagy pedig az, hogy itt Olaszország, Toszkána és Anglia összeütközik valakinek a sorsában.
Ezek mind pontosan felvázolják Forster regényírói világának összes problémáját és problematikáját. Igen, általában világok, civilizációk ütköznek össze, a későbbi regényekben ott ugye például India és a gyarmatbirodalom, a gyarmat és a gyarmattartó, itt pedig Olaszország, Anglia, ahogy mondott, két vérmérséklet, és kétfajta civilizáció, de ezek tulajdonképpen csak díszletek. Díszletek ahhoz, hogy ez a nagyon furcsa, szemérmes és rejtőzködő író megmutassa azt, hogy a társadalom az tulajdonképpen mindenfajta társadalom milyen elképesztően lehetetlen csinálmány. A történet az nagyon fedett. Tehát ez nem egy akciódús regény, Forster egyik regénye sem akciódús regény. Itt minden sztori elem, ha mai módon kívánunk fogalmazni, a mélyben zajlik. A szöveg mélyére elbújtatva, a szavak mögé, a jellemek és a cselekedetek mélyére bújtatva zajlik.
Ez a Liliana nevezetű hölgy még már akár a nevében is szimbolikus, ugye Liliom ártatlanság, szüzesség, avagy mi történik az angol szűziességgel, hogyha bekerül egy viharosabb olaszországi közegbe, hát rögtön elsöpri a szenvedély, úgy tűnik.
Lilia szerelembe esik egy fiatal olasz szerencsevadásszal. Amikor erről a család értesül, akkor hatalmas botrány tör ki, és a tulajdonképpeni főhősünket, Philip Herritont, Lilia sógorát utána küldi a család, hogy teremtsen rendet, hozza haza az özvegyasszonyt, akadályozza meg a házasságot.
Az az igazán izgalmas, vagy az az igazán érdekes, hogy nem tudom én, Evelyn Waugh-tól Jane Austenig tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy ez egy rettenetes társaság ezek az angolok, és közben valami olyan fajta funkció örömet támad az embernek az olvasás. Ezeket a rettenetes, szeretetlen figurák, ahogy úgy ceremóniásan élik az életüket, hogy ezt valahogy mégis jó olvasni. Miért tetszik ez nekünk?
Azt gondolom, hogy megbocsájtunk nekik, mert miként a cím is mondja, ami persze megint egy külön fejezet, ahol angyal se jár. Ezek csupa bukott angyalok, és ezekben a bukott angyalokban mi valószínűleg mind magunkra ismerünk.
Petőfi Rádió, nagyon zene.
Legyél te is Superman.
Teszed! Közszolgálati szemétsó június 2-án az M1-en. Az országos hulladékgyűjtési akciónapján megtudhatják, ki, hogyan és honnan gyűjt. De lesz divatbemutató újrafelhasznált anyagokból, szemétszobrok, szemétfilm és fénykép is. Teszed! Június 2-án az M1-en.